Kegyelem és békesség adassék néktek bőségesen Istennek, és a mi Urunknak, az Úr Jézus Krisztusnak megismerésében. Amen. Jöjjetek testvéreim, fohászkodjunk. A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Szeretett testvéreim, a 10. Zsoltárt fogom előttetek elolvasni, mivel az igerész hosszú. Kérlek benneteket, hogy helyeteket elfoglalva, figyelmes szívvel hallgassátok, hogyan szól hozzánk Isten igéje a 10. Zsoltárból. Uram, miért állsz oly távol? Miért rejtőzöl el szükség idején? A bűnösök gőgükben üldözik a nincstelent, de saját ármánykodásuk veszélyti el őket. Dicsekszi kapzsiságával a bűnös, és áldást mond a haszonleső, de ezzel megcsúfolja az Urat. Fennhéjázva mondja a bűnös, nem lesz számon kér, és nincs Isten. Ez minden gondolata. Útjai mindenkor eredményesek, azt hiszi, hogy messze van ítéletet, semmibe veszi ellenségeit. Azt mondja magában, nem rendülök meg, nemzedékek váltják egymást, de engem nem ér baj. Szája tele van átokkal, csalással és durvasággal, nyelve nyomorúságot és bajt okoz. Ólálkodik a házak körül, titokban meggyilkolja az ártatlant, szeme a gyámoltalant figyeli. Lesben áll rejtekei, mint oroszlán a bozótban. Lesi, hogy elragadhassa a nincstelent, kiveti a hálóját, és elragadja a nincstelent. Szétzúzza, levágja a gyámoltalanokat, ha a körmei közé jutnak. Azt mondja magában, elfelejtett Isten, eltakarta arcát, nem lát meg soha. Állj elő, Uram, emeld föl kezedet, Istenem, ne feledkezz meg a nincstelenekről. Miért vetheti meg Istent a bűnös? Miért mondhatja magában, nem lesz számon kérés? Pedig te látod a vészt és a bánatot, rátekintesz és kezedben tartod. Rád bízhatja magát a gyámoltalan, az árvának te vagy segítője. Törd össze a bűnös hatalmát, a gonosztól kért számon bűnét, hogy nyoma sem maradjon. Király lesz az Úr mindörökké, a pogányok pedig kivesznek az országból. Az alázatosok kívánságát meghallgatod, Uram. Megerősített szívüket, feléjük fordított füledet. Véded az árva és elnyomott ügyét, hogy ne hatalmaskodjék többé senki a földön. Isten áldja meg a felolvasott igét, hogy szívünkbe fogadjuk, megértsük, átéljük, és valami gyümölcsöt teremhessen Isten dicsőségére és a körülöttünk élők javára. Helyünkön maradva fohászkodjunk tovább, és könyörögjünk ezért. Istenünk, azt imádkoztuk neked, és imádkozzuk tovább, hogy küldd el szent lelkedet, hogy tanítson bennünket, hogy tanítson az igén keresztül, az ige hirdetésen át, de legfőképpen a szívünkben személyesen. Istenünk, ismersz bennünket, és te tudod, hogy mik azok a mondatok, amiket nekünk szántál, amiket nekünk aláhúztál, engedd, Urunk, hogy feltűnjön, és el ne tudjuk felejteni. Adjál nekünk engedelmes szívet, hogy ne csak megértsük, amit üzensz nekünk, hanem meg is cselekedjük. Urunk, képtelenek vagyunk erre magunktól. Ha te nem jössz, ha nem könyörülsz rajtunk, akkor sem fülünk nincsen, hogy meghalljuk, se értelmünk, hogy felfogjuk, se erőnk, hogy megcselekedjük, de tudjuk, hogy neked van erre lehetőséged, hogy minket megsegíts. Kérünk, ne csak lehetőséged legyen, hanem hadd éljük át, hogy mindezekben megsegítesz bennünket. Jövünk eléd azzal, akik most vagyunk, akik itt és most a lelkünkben vagyunk. Ismered a szívünket, láttad az éjszakánkat, az álmunkat, láttad a felébredésünket, ismered a múlt hetünket, mindazt, ami bennünket bánt, foglalkoztat. Kérünk, Urunk, hogy mindezek között a te igéd ragyogjon fel, és mindezek között segíts meg és áldj meg bennünket úgy, ahogyan csak te tudsz. jövünk hozzád, mert hisszük és valljuk, hogy kihez mehetnénk máshoz, hiszen örök életbeszéde csak tőled ered. Így áld meg most bennünket, akik rád figyelünk, engedd, hogy igazán rád figyeljen szívünk, lelkünk, egész valónk most. Amen. Jöjjetek testvéreim, Isten ige iránti tiszteletből fennállva hallgassátok meg azt az ige szakaszt, amelynek alapján az evangéliumot hirdetem közöttetek, megírottott ez az felolvasott Zsoltárban, a 10. Zsoltárban, annak 4. és 13. versében így olvassuk. Fennhéjázva mondja a bűnös, nem lesz számonkérés, nincs Isten, ez minden gondolata. Miért vetheti meg Istent a bűnös, miért mondhatja magában, nem lesz számonkérés? Foglaljunk helyet. Akik velem együtt a kamaszkorukat egy miskolci zenekar hallgatásával töltötték, azok számára ismerős lehet ez a pár sor: gazdagra, szegényre, soványra, kövérre. Hogy van tovább? Ki tudja? Jóra és gonoszra? Az benne van? Nem tudom. Eljön az ítélet éjszakája. Edda Művek Miskolc. Nem tudom, hogy kitöltötte a csendet azzal, hogy elolvassa a liturgiás lapon található meredek kérdéseket, de ha nem, segítek, mert újra felolvasom. Hiszel-e abban, hogy lesz számonkérés? Hiszel-e benne, hogy egyszer mindenkinek számot kell adni? De igazán, nem elméletileg, hanem igazán. Hiszed-e, hogy eljön az utolsó ítélet, ahogy ebben az énekben is éneklik? Hiszed-e és vallod-e, hogy Isten igazságos? Na, ez már még nehezebb kérdés. Körülnézve a világban, magad életében, elhiszed-e, hogy Isten igazságos? Elhiszed-e, hogy mindenki elnyeri végül végső büntetését? Súlyos kérdések ezek, és higgyétek el, testvéreim, hogy nagyon nagy jelentősége van minden pillanatunkra, egész életünkre, életfelfogásunkra, világnézetünkre, világlátásunkra nézve, hogy ezekre a kérdésekre mit válaszolunk. Ez nem mellékes téma, ez egy nagyon-nagyon fontos kérdés, amiről talán ritkán beszélgetünk egymással. A Zsoltáriról kimondja azt, hogy ő igazából nem hiszi, vagy legalábbis van egy pont, amikor kétségbe esik, és megkérdőjelezi. Legalábbis megfogalmazza azt, amit lát, hogy úgy tűnik, hogy nincs számonkérés. Mert simán mondhatja valaki, hogy nincs Isten, nincs számonkérés, nem lesz utolsó ítélet, Isten nem is figyel oda a dolgokra, igazából azt csinálok, amit akarok, mondja a bűnös. És fel is teszi a kérdést magában, hogy miért mehet ez így? Miért csinálhatják ezt a bűnösök? Miért legyinthetnek az Úrra olyan sokan? Miért tűr még mindig Isten? Vasárnap van az Úrnapja. Miért tűri el Isten, hogy csomó ember otthon marad, és más programot választ? Miért nem mondja, ez az Úrnapja, azt parancsoltam, hogy szenteljétek meg, jöjjetek az én házamba. Miért tűri ezt Isten? Miért nem áll az igazak mellé? Úgy tűnik, hogy néha a gonoszokat, a bűnösöket védi Isten. Miért nem áll az igazak mellé? Sőt, onnantól izgalmas igazán, miért nem áll mellém? Miért nem szolgáltat személyesen számomra igazságot? Innentől lesz érdekes igazán. Ezek olyan kérdések, amiket talán mi is megfogalmazunk, ha nem is nap mint nap, de időnként a híradót nézve, híreket olvasva, hallva, rádióban, látva a főnökünket, vagy a beosztottjainkat, látva a tanárainkat, vagy a diákjainkat, vagy a diáktársainkat, megfogalmazódik bennünk. Miért nem szolgáltat Isten igazságot? Miért nincs igazság a földön? Miért nem csinál már valamit Isten? Hol van már? Hol késik? Hát nem látja, hogy mi történik? A zsoltárok, szeretnék többször zsoltárokról prédikálni, arra tanítanak bennünket, hogy ezeket a kérdéseket ne csak kimondjuk bele a világba, vagy sóhajtsuk különböző más kötőszavak kíséretében, a buszon ülve, vagy éppen hazafele tartva, hanem mondjuk el Istennek, hogy imádkozzuk el az Úrnak azt, ami fáj. Mondjuk el neki, azt, ami bennünk van. Mondjuk el neki a kétségeinket, akár vele kapcsolatban a kéteinket. A zsoltárok szavakat adnak az imádsághoz, az igazán őszinte imádsághoz, amiben felmerjük tárni azt, ami legbelül bennünket foglalkoztat, kínos, felháborít, ami bennünk van. Imádkozzuk el, neki mondjuk el ezt is és minden mást. Visszatérve, sokszor látjuk, hogy nincs számon kérés, testvéreim. Bárki bármit megtehet, sőt, jobban van a dolga sokszor annak, aki csal, aki átgázol másokon, akinek erős könyöke van, aki félretesz minden jó érzést, aki fityet hány több száz éves erkölcsi szabályokra. Úgy tűnik, nekik áll a zászló. Sőt, azt is látjuk, hogy a világi hatalom, mintha nem szolgáltatna igazságot. Mintha végül azok a nagy halak, de a kicsik is, végül megúszná mindenki. Végül mindenki megúszná. Ahogy szokták mondani, jog van arra, hogy az igazságot elfedje, mint ha igazság nem lenne, csak jog. Ezt látjuk világméretekben, testvéreim. Ezt látjuk. Mindenki megúszza végül. Megússzák, nem történik semmi, és Isten tétlenül nézi, hogy a gonoszok irányítsák a világot. Világméretekben látjuk, hogy kiknek a kezében van a hatalom, és élnek és virulnak gyönyörű palotáikban, és nincs igazság a földön. De ezt látjuk az országunkban is, nem? Hát ha kinyitunk egy napilapot, azt látjuk, nincs igazság. Mindenki megúszza végül. Azt tehetnek, amit akarnak. Fittyet hányhatnak ezer éves értékekre, régi erkölcsi szabályokra, emberi jóérzésre, a 10 parancsolatról már nem is beszélek. Azt látjuk a mikrokörnyezetünkben is, testvéreim. Megnézed a főnöködet, vagy megnézed a beosztottjaidat. Nem úgy van, hogy megúszták, nem is beszélve a szomszédodról. Hát bármit megtehet, nem? Nincs büntetés. Bárki bármit megtehet. És ha így van, már pedig úgy tűnik, ez az én tapasztalatom, talán a tietek is, akkor joggal mondhatjuk azt, hogy hát akkor mindegy. Akkor miért legyek én becsületes? Miért legyek én jó? Úgyis mindenki így csinálja. Akkor nyugodtan mondhatom, hogy nem félek, beleugrok ebbe. Hát mindenki adóccsal, nem? Hát senki nem ad számlát, akkor én miért adjak számlát? Mindenki elsunyogja azt a pénzt, mindenki lop a munkahelyre, ezt már szocializmusban is így tanultok, most is lehet nyugodtan. WC-papírt, fénymásolópapírt és bármit lopni, nem? Hát mindenki ezt csinálja. Miért én legyek jobb? Úgyis ők megússzák. Felbátorít bennünket az, hogy nincs számonkérés, hogy bármit megtehessünk. Talán megbocsátaná József Attila, hogy az ő szavait kölcsön veszem, miért legyek tisztességes, kiterítenek úgyis, nem? Akkor miért? Komolyan gondoljuk, amit az első zsoltárban itt az Isten tisztelet elején énekeltünk. Aki nem jár hitetlenek tanácsán, és minden jót csinál, az a végén megáldatik, és olyan lesz, mint a folyóvíz mellé ültetett fa. Nem így a gonoszok, akiket a szél majd elsodor, mint a pejvát, polyvát. Hisszük ezt? Vagy mégiscsak a tapasztalatunk az, hogy az első zsoltárnak nincs igaza, és igazából valami olyasmit énekeltünk, amit a régiek leírtak, de közünk nincsen hozzá. Nem is beszélve, testvéreim, a temetői nagyslágerről, amitől kiráz a hideg, amikor az evangéliumot hirdetem, jön ki a koporsó, és a következő dalt kell meghallgassam. Csak a jók mennek el. Csak a jók mennek el, nem? Érdemes hát jónak lenni, ha csak a jók mennek el, akkor inkább rossz leszek. És testvéreim, sok hívőt is megcsal a szíve. Amikor birkózunk már régóta egy-egy bűnnel, egy-egy hitványságunkkal, és egy idő után valami vagy valaki azt mondja bennünk, add föl, hát úgyse fog sikerülni, hát úgyis mindenki ezt csinálja. Hát a templomban néz körül, azt hiszed, hogy ők jobbak nálad. Add fel, végül is a hívő ember úgyis bekerül a mennybe, nem kell törődnöd ezzel vagy azzal a bűnnel. És nem vesszük komolyan, hogy mindenkor az élő Isten színe előtt állunk, aki igaz bíró. Testvéreim, ne értsétek félre a szavaimat, de nem lehet, hogy a kegyelemről szóló reformátori tanítás halványítja el azt, hogy az Isten igaz bíró és meg fog ítélni bennünket. Vagy annak a tanításnak a rosszul értelmezése? Luthernek egy kis válogatását olvasom, benne a 10 parancsolatot is magyarázza, és minden egyes magyarázatot megdöbbentően kezd, akkor fogod tudni betartani, vagy akkor fogsz tudni így élni, ha Istent féled és szereted. Ez az Isten félelem olyan ózsdi, régi, öreges dolognak tűnik. Pedig ott van Luthernél, a kegyelem hírnökénél. Luther aztán ezt igazán ismerte, a kegyelemről szóló tanítást. Ő írta le először, igazán ott a 16. században. Egyébként ez nem igaz, mert ő is tanulta Ágostontól és a többiektől. De mégiscsak ő ragyogtatta fel, és azt mondja, ha Istent féled és szereted. Szeretni Istent, rendben, azt értjük, erről sokat hallunk, de féled-e Istent? Ez azt jelenti, amit az előbb is mondtam, hogy Isten színe előtt van az életed. Hogy tudod-e, hogy mindenkor az igaz bíró előtt állsz? Coram Deo, mindenkor Isten előtt, ahogy a régiek mondták, szüntelen Isten jelenlétében élem az életemet. Talán egy kicsit olyan, mint a valóság showban, amikor bezárnak, és nézi ország, világ, hogy mit csinálsz ott bent. Hát a mennyei seregek és Isten maga így nézi minden napunkat. Ciki. Nagyon ciki, ha ebbe belegondolunk. Tudatosul-e bennünk, hogy Isten jelenlétében vagyunk? Isten nem csak akkor jön, amikor hívjuk, és nem csak a templomban van jelen, hanem mindenhol, egész életünkben lát bennünket. Istent a Szentírás úgy mutatja be, mint aki mindent lát, aki mindent átlát, aki a szándékainkat is ismeri, aki a titkos bűneinket is ismeri, aki azt is ismeri belőlünk, amit mi nem ismerünk, aki Isten lelát, olyan Isten, aki lelát a lelkünk legmélyig, és mindent ismer belőlünk. Nem félelmetes, hogy Isten egészen ismer bennünket, és ő előtte állunk. Sőt, Jézus maga is így mutatkozik be, leesik mindenkinek az álla, aki vele találkozik. Amikor Jézussal találkozik a samáriai asszony, az a döntő fordulat nála, hogy azt mondja, hogy ez a Jézus mindent megmondott. Tudta, hogy hogyan élek, látja az életmódomat, ismer engem. Vagy így tudott túljárni az őt faggató, bántó, írástudók és farizeusok eszén, akiknek látta az agyuk mozgását, a mozgatórugóikat, felfedte, hogy igazából a kérdéseik mögött mi van. Jézus úgy beszélget velünk, hogy egészen ismer bennünket. Ő előtte állunk, testvéreim. Kössük össze tehát az eddigi szálakat. Ha mindez igaz, amit elmondtam, ha Isten mindent lát, ha Isten igaz és hatalmas bíró, akkor miért nem kéri számon a bűnösöket? Miért nem hajtja végre az ítéletet? Miért tűri még mindig? Miért nem kaszabolja le a rosszakat? És miért nem védi meg a jókat, legfőképpen engem? Miért ússzák meg a bűnösök? Testvéreim, hadd csigázzalak még benneteket a választ, és nem ér előre szaladni a liturgiás lapom. Mert mielőtt még megválaszol, megígérem, hogy adok választ. Előtte még pár dolgot hagy mondjak. Milyen érdekes, hogy amikor politikusokról van szó, vagy gazdagokról van szó, vagy éppen az elviselhetetlen szomszédunkról, vagy a gonosz rokonunkról van szó, akkor lengetjük ítéletért az öklünket. Uram, most már jöjj és ítélkezz! Amikor bennünket ér kár személyesen, akkor is azt mondjuk, Uram, most már jöjj és védj meg engem, most már tégy ítéletet, engem bántottak. Amikor mások bűneit látjuk, akkor kész vagyunk arra, hogy ítéletet hozzunk. Biztos, ami biztos, hát ha Isten nem. Mi majd megítéljük, mi majd pálcát törünk felőtte, mi majd megítéljük. Sokszor, testvéreim, a gyülekezetek rákfenéje, hogy folyton egymás bűneivel foglalkoznak az emberek. És akkor készek vagyunk megítélni egymást. Az nem is igazi hívő. Az nem is értem, hogy mert templomba jönni. Nem akarok senkire mutatni. De testvéreim, amikor a mi bűneinkről van szó, amikor minket fed meg az ige, vagy egy testvérünk, akkor két dolgot csinálunk. Az egyik, hogy bagatelizáljuk. Hát ez nem is olyan nagy bűn. Mindenki ezt csinálja. Meg hát ezzel nem károsítok meg senkit. Tulajdonképpen én ezzel jót akarok, nem olyan nagy bűn ez. Vagy egyszerűen felmentjük magunkat. Mindenki így csinálja. A másik, amit csinálunk, hogy Isten kegyelmében bízunk, de nem úgy, mint az igaz hívő, aki tudja, hogy mi a kegyelem súlya, hanem Istent egy ilyen vajszívű, cuki, aranyos, jópofa, kedves apukának állítjuk be, aki hát úgyis vajszín, és a végén úgyis mindenki megkönnyül. Olyan, mint amikor a gyerekeknek versenyt rendezünk, és ezzel lehet őket legjobban felbosszantani, tépnek, mint állat, és akkor a végén, hát mindenki nyert, mindenki kap jutalmat. Ugye milyen idegesítő ez? Főleg annak, aki első. Az utolsónak nem annyira. Hát ezért téptem, ezért hajszoltam magam. A végén mindenki jutalmat nyert. Keresztjének között egyre inkább felüti az a tanítás a fejét, hogy végül mindenki üdvözülni fog. A jó emberek is, a buddhisták is. Hát nehogy már Isten a buddhistákat bántsa. Hát ők is vallásosak. Végis ugyanazt az Istent imádják. Igaz, a buddhistáknál nincs Isten. Csendben jegyzem meg. Keresztjének között felüti a fejét. Végül mindenki megúszza. Nem, testvéreim. A Szentírás nem ezt tanítja, és az én bűneimről se ezt tanítja. Azt tanítja, hogy van számonkérés. Isten nem vajszínű, vajszívű, hanem kegyelmes. Na, jöjjön a válasz, testvéreim, akkor. Értsük meg jól. Akár másokról, akár rólunk, akár címeres bűnösökről, gazemberekről van szó, akár tisztességesnek látszó polgárokról, akár templomkerülőkről, akár hívő emberekről van szó, Isten mindenki felett végrehajtotta az ítéletet. Senki nem könyörült. Mindenki felett, feletted is végrehajtotta az ítéletet. Csak nem rajtad, hanem Jézus Krisztuson. Ez az evangélium. Isten minden bűnt számon kért, és minden bűnt megbüntetett. A tiédet, az enyémet. A kint az utcán kutyát sétáltatókét, a még alvókét, mindenkinek a bűnét, a gazdagokét, a szegényekét, a politikusokét és az egyszerű emberekét. Mindenki bűnért Isten büntetést adott. Nem igazságtalan az Isten, van büntetés, csak ez a büntetés Jézus Krisztuson van, ott a kereszten. Jézus Krisztust bünteti mindnyájunk bűnért, a büntetés végre van hajtva. És aki ezt elfogadja, az tényleg megúszza. Az tényleg bemehet a mennybe. Annak tényleg örök élete van. Annak tényleg üdvössége van. Aki ezt nem fogadja el, hogy valaki helyette elvitte a balhét, hogy valaki helyette szenvedett a kereszten, az megy az ítéletre. Illúzióink ne legyenek. Igenis, van következménye a világ romlottságának. Nézd meg a keresztet. Az Isten egyszülött, ártatlan, tiszta fia szenved a kereszten. A világ bűnéért van mindennek következménye Istennél, mert Isten következetes Isten. Testvéreim, a reformátori hitnek ez az alapja, amiről most beszélek. A reformátori hit alapja, hogy Isten végrehajtotta a büntetést Jézus Krisztuson. Az ő egyszülött fián, felfoghatatlan. Ez a válasz a feltett kérdéseinkre. Azonban vigyázzunk, félre ne értsük, testvéreim. Hadd mondjam így, tényleg csak az húzza meg a számonkérést, aki ezt hiszi és vallja, aki a szívében mélyen megrendült legalább egyszer életében, hogy mit jelent, hogy az én bűneimért, amik vannak, ott kezdődik, hogy elismerem, hogy nem magyarázkodok, hogy nem beszélek félre, hogy nem mutogatok másokra, hogy nem más bűneivel foglalkozok, hanem az enyémmel, akinek egyszer belerendült már a szíve, testvéreim, hogy mit jelent az, hogy Jézus értem, helyettem ott meghal a kereszten, annak van üdvössége, aki átélje, amit Barabás átélt, akinek az a kereszt eredetileg készült volna, annak a gazembernek kellett volna szenvednie. Igen, micsoda igazságtalanság, hogy Barabás nem hal meg, és helyette az ártatlan hal meg. Beleremegette ebbe a szívünk. Mert lesz ítélet, és ugyanez a Jézus, aki meghal értünk a kereszten, azt ígéri a tanítványoknak, hogy vissza fog jönni, mint győzelmes úr, ítélni, hogy mondjuk a hitvallásban, eljövendő ítélni élőket és holtakat. Régi fordításban eleveneket és holtakat. Eljövendő ítélni, ez a mi hitvallásunk, de tényleg hisszük, és ha hisszük, tényleg változtat valamit az életünkön, tényleg kaparunk és kapaszkodunk, Uram, hát ha ez így van, akkor nekem végem van, mint a botnak, akkor könyörülj rajtam, és keresem a kegyelmet, és fölfedezem Jézus keresztjét, és ebben megnyugszom. Csak is az kap kegyelmet, akire Jézus majd azt mondja, őt ismerem. És arra fogja mondani, hogy őt ismerem, aki már itt a földön Jézust ismerte. aki már itt a földön ismeretségbe volt Jézussal. Ne legyenek illúzióink, testvéreim. Aki itt a földön nem ismerte Jézust, arra ott azt fogja mondani, nem ismerlek téged. Benne van a Bibliában, nem én mondom, testvéreim, a Szentírás mondja. Ez is a reformátori hitnek egy sarkpontja, pillére. Csak az kap kegyelmet, aki Jézust ismeri, és akit Jézus ismer. Vigyázzunk, félre ne értsük, testvéreim. Igen, itt a földi életben nincs igazság. Nincs igazság. Igaz. Nincs igazság. A fő elszámolást ugyanis Isten későbbre hagyta. Előbbre és későbbre. Egyszer elszámolt Jézussal, aztán személyesen majd elszámol mindenkivel, amikor eljövendő ítélni élőket és meghaltakat. Mindegyikünknek elé kell majd állni. Nem lesz olyan élő ember, akinek ott a végén ne kéne számot adni. Itt a földön ilyen értelemben nincs elszámolás. Testvéreim, ha Isten minden bűnt megbüntetne, és azt az elszámolást tenni, amit ti sürgettek annyira. Uram, tégy már igazságot, hogy hagyhatod, hogy ilyen legyen a világ? Ha ezt Isten így csinálná, már rég nem élne senki. Noé napjaiban lennénk, vagy még rosszabb lenne a helyzet. Sőt, mi sem üldögélnénk itt ilyen kényelmesen. Amikor tehát Isten bosszújáért lengeted az öklödet az ég felé, látva a világot, az embereket, vigyázz, mert ha lecsap Isten bosszúja, porrá leszel te magad is. Ha Isten igazán igazságos lenne, mindnyájunkat porrá zúzna. Jézusért nem teszi. És testvéreim, ne higgyétek, hogy Isten így büntet. Hányszor hallom tőletek itt a gyülekezetben, amikor beteg valaki, vagy valami baja történik, vagy balesetet szenved. Hát mi bűn cselekedtem, hogy az Isten így büntet? Hát mi bűn cselekedtem? Olyan szívesen mondom ilyenkor, testvérem, annyi bűn cselekedt, hogy örülj, hogy még csak így vagy. Örülj, hogy még csak így vagy. Testvéreim, Isten nem büntet így. Ha így büntetne, már végünk lenne. Ne higgyétek, hogy a betegségek, a bajok, az emberi kapcsolatokban való defektek, bármi a bűneitek miatt van. Isten ezeket fölhasználja, hogy felébresszen, és ráébresszen a bűneinkre, mert megállít vele. De nem a bűn az oka, hanem a célja, hogy elhagyd a bűnt, nem az oka. Testvéreim, ne keresd a bűnt. Ha meg már nagyon ostorozni akarod magad, akkor rendesen ostoroz már magad. Bűnt, halált és kárhozatot érdemlek, mondja az úrvacsorai ágenda. Most már ezt használjuk itt is. Ezzel együtt, testvéreim, megtörténik az életben, hogy valakit utolér Isten büntetése. Van olyan az életben. Van olyan az életben, amikor azt látjuk, hogy valaki rosszul él, és büntetést kap miatta, de ezt Isten titokzatosan, kiszámíthatatlan módon teszi, és nem köti az órunkra. Ezért kérlek benneteket, ne legyetek Isten magyarázói, akik elmondják, amikor meghal valaki, na lám, megérdemelte, most jó, megkapta. Vagy megbetegszik, megsántul, azt mondják, hogy azért sántult meg, mert mindig hazudott, megérdemelte. Hányszor hallok ilyet is? Ezt megérdemelte. Ő főzte magának. Bár Ravasz Lászlónak van igaz, amikor azt mondja, hogy saját bűneinkből van fonva az az ostor, amivel Isten ver bennünket. Milyen bölcs? Saját bűneinkből van fonva az az ostor, amivel Isten ver bennünket. Magyarul van olyan, hogy az Isten nem ment meg bennünket a következményektől, ahogyan élünk. Learatjuk annak a gyümölcsét. Egy idő után a következményektől nem ment meg Isten. Többször ment meg, mint amikor hagyja, hogy learassuk a következményeiket. Testvéreim, ha valaki egész életében iszik, dohányzik, hajszolja magát, ne csodálkozzon, hogy infarktus kap. Ne csodálkozzon. És sorolhatnám sorba, hogy bizony van olyan, testvéreim, amikor Isten nem ment meg bennünket. Ha állandóan hazudsz a cégnél, egy idő után kiderül és kirúgnak. Ne csodálkozz rajta. De sokszor megment minket Isten. Legfőképpen nem kér bennünket Isten, hogy mások bűneit magyarázgassuk, és az ő ítéletét kihirdessük. Nem a mi dolgunk az ítélkezés, hanem Istené. És ha Isten ítéletét mégiscsak meglátod valakinek az életében, utoléri a saját bűne, akkor a dolgunk nem más, mint önvizsgálat, bűnbánat, imádság. Ezért mondták a régiek, ha valakit vétkezni látsz, így imádkozz. Bocsáss meg nekem, Istenem, mert az ő bűne a te bűnöd is, nem vagy jobb a többieknél. nem kell ítéletet hirdetned, majd Isten teszi. Az a fele barátunk, testvérünk, aki ilyen helyzetbe kerül, a szánalomra, az irgalomra, a te szavadra éhezik, a szeretetedre éhezik. A bűnösöket nekünk nem ítélgetni kell, hanem szeretni. Jézus erre adott példát. A többit bízzuk rá, majd ő elintézi a végén. Hívő testvéreim, ne értsük félre, vigyázzatok az eddigieket. Nem mindegy, hogy naponta hogyan élünk. Az új szövetség azt is tanítja, hogy arról, hogy a hívő ember hogyan él, bár kegyelemben vagyunk, és ebből a kegyelemből ki nem szakíthat bennünket senki, azért majd el kell számolni, hogy hogyan éltünk, hogy mit építettünk erre az alapra. És bizony, olvassátok el ezzel a szemmel az első korintusi levelet, bizony, hogyha pozdóriát építettünk rá, ha azt elfújja a szél, ott fogunk égni és cikibe lenni, ott a menny ajtajában, és azt mondja, éppen csak becsúsztunk Krisztus kegyelméből. Számot kell adni mindenről, és pláne, hogyha az az Isten, akiről azt tanítjuk, hogy mindent lát, és tudom, hogy ez az Isten ennek nagyon-nagyon szeret engem, de nagyon-nagyon szeret, akkor az ember azt a tanítást, hogy szüntelen Isten szín előtt vagyok, már nem a félelem, ami az első, hanem hogy Istenem, ha te ennyire szeretsz engem, és mégis így vétkezem, bocsáss meg, próbálok jobb lenni. Erről szól a Heidelbergi KT, hogy hálából leszek jó, hogy hálából szeretnék Istennek tetsző életet élni. A kegyelemből való tanítás nem mentesít attól, hogy Istennek tetsző életet éljek. De ezt már szeretetből teszem, mert tudom, hogy Krisztus kegyelméből élek, hogy ő nagyon szeret engem, hogy ez a kereszt elmondott mindent Isten szeretetéről. És tudom, ahogy a régiek szintén mondták reformátor elődeink, simul justus et peccator, egyszerre vagyok megigazult, igaz, és egyszerre bűnös, kegyelemre szoruló. A kegyelemről szóló tanítás arra hív bennünket, hogy maradjunk is meg benne, és kapaszkodjunk benne. Aki pedig kapaszkodik, az hálás lesz érte. Mert Isten kegyelme tart meg bennünket most, Isten kegyelme őriz, egészen az üdvösségre, és amikor majd ott állsz, és a bíród azt mondja, ismerlek téged, ebből a kegyelemből ismer téged, mert ott van a jel rajtad, a Jézus Krisztus jele, hogy az ő gyermeke, ő tanít, Isten gyermeke, az ő tanítványa vagy. Testvéreim, a végéhez érünk, hadd hangozzanak el újra a kérdések. Hiszel-e abban, hogy lesz számon kérés? Komolyan veszed-e? Hiszed-e, hogy eljön az utolsó ítélet, amikor neked is számot kell adnod az életedről? Hiszed és vallod-e, hogy Isten igazságos, és végül mindenkit utolér a számonkérés? Elhiszed-e, hogy mindenki elnyeri a büntetését, és most már hagyd tegyem hozzá, elhiszed-e, hogy akik megtérnek és hívő életet élnek, elnyerik Isten kegyelmét? A Zsoltár író, testvéreim, egy nagy ívet jár be. Mi már Krisztusban látjuk mindezeket, mert más az Ószövetség és az Új Szövetség e tekintetben. Az Ószövetségben még csak felsejlik Isten kegyelme, szeretete már ott van, de a kereszt, a kegyelem, a megváltás még csak reménység. A Zsoltár író ebbe még nem tudott belekapaszkodni, de mégis bejár egy utat. Mi személyesen már látjuk ezt, ismerjük Krisztust, és tudjuk, hogy milyen más, hogy ezekre a kérdésekre vele keressük a választ, vagy nélküle keressük. Ha Krisztussal keressük a választ, meg fogunk nyugodni. Ha Krisztus nélkül keressük a választ, akkor meg fogunk ijedni. És ijedtségben maradunk is. A Zsoltár író azonban, a Zsoltár a végén, ha újra elolvassátok a 10. Zsoltárt, hangot ad a bizalomnak. Ott már van benne Isten iránti bizalom. Ki mondja, hogy hiába mondják a bűnösök, hogy nem lesz számon kérés, én hiszem, hogy lesz. Bízom benne, Uram, hogy te eljössz, felkelsz, és te vagy a király. Úgy is végződik, hogy Isten mindent lát, és ő a király, az ítélő Isten, az örök király, aki magának tartotta fent az ítéletet. Adja meg a mindenható Isten, hogy formálja át imádságainkat, hogy először is legyen imádságá bennünk az, amit látunk, és az imádságunkat, a kérdéseinket, a kétségeinket, amit Isten elé viszünk, formálja át a mindenható Isten megnyugvássá, benne való bizalommá, és egy életváltozássá, életgyónássá, és életváltozássá, hogy valóban hívő életet éljünk, hogy ne csak látszólag legyünk keresztjének és templomba járók, hanem úgy igazán, akik tudják, hogy ez az Isten, aki mindent lát, nagyon-nagyon szereti őket, és nagyon várja, hogy gyönyörködhessen bennünk, hogy az életünk őt dicsőítse, hogy ott legyen az életünk végén az utolsó felirat, Soli Deo Gloria, egyedül Istené a dicsőség. Amen. Jöjjetek testvéreim, imádkozzunk! Mennyei jó atyánk, taníts minket a te szemeddel látni magunkat. Hadd lássuk, hogy bűnök vannak bennünk, sőt mindenestől fogva elesettek vagyunk, és a te kegyelmedre várunk és vágyunk. Ismertesd velünk a szívünk vágyát, a legbensőnk vágyát, ami felét hív. Kérünk, hogy hadd ragadjon fel előttünk a golgotai kereszt és a te szereteted. Hadd tudjuk ezt elfogadni, hálás szívvel, megrendülten. Hadd tudjunk megbocsátást kapni minden bűnünkre. Hadd tudjunk ezzel az örömmel és felszabadultsággal élni, és ha botlanánk is, hadd tudjunk azonnal eléd futni. Ments meg bennünket az ítélkezéstől, hogy másokat ítélgessünk. Engedd, Urunk, hogy a magunk szemébe nézzük a gerendát, ne másokéba a szálkát. Taníts minket ügyelni útjainkra, és segíts minket a te dicsőségedre élni, szépen, hálásan, neked tetszően. Taníts minket szeretetedből újra és újra meríteni, és szeretni téged, és szüntelen előtted lenni, mint akik tudják, hogy számot kell adni. De köszönjük, hogy van ügyvédünk, van pártfogunk, lesz, aki mellénk áll. Köszönjük, Urunk, hogy nem kell félnünk az ítélettől, ha benned hiszünk. Segíts bennünket, hogy igazán Krisztus követő életet élhessünk. Hadd ragyoghasson fel szemünkben, életünkben, imádságunkban, ami megváltunk Jézus Krisztus, aki a dicsőség örökkön örökké. Amen. Mondjuk el együtt egy szívvel, ha lehet egy kicsit lassabban a szokásosnál, az Úr Jézustól tanult imánkat. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Az Isten tiszteleti áldás mindig közösségi esemény, amikor együtt egy közösségben, mint közösség, és természetesen személyesen is vehetjük Isten áldását. Különös öröm az, hogyha kiegészülhetünk, és egy testőt visszakaphatunk, és együtt vehetjük vele az áldást. Így örülünk, hogy János bácsi újra köztünk van, és vele vehetjük Isten áldását. További jobbulást kívánunk neki. Jöjjetek testvéreim, kérjük Isten áldását. Mindezek után a kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, az Úr Jézus Krisztust. Amen.